Fennállva hallgassuk meg, hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és kezdő énekül a 25. Zsoltárunknak az első 4 verszakát énekeljük. A 25. Zsoltárunk így kezdődik: Szívemet hozzád emelem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged minden csoda tettedért, mindazért, amit az életünkben már véghez vittél, és dicsőítünk és magasztalunk minden nehéz helyzetért is, amelybe belesodorsz minket, amelyet megengedsz az életünkbe, mert tudjuk és hisszük, hogy nálad van a szabadulás, és bízunk abban, hogy akik rabok voltak, azok szabadon dicsőíthetnek majd téged, hogy akik nyomorúságukban vannak, azokat te új utakra emeled, és akik fájdalmakkal és nehézségekkel küszködnek, azoknak hálát, bizalmat és békességet ébresztesz a szívében. Urunk, te vagy egyedül képes erre. Mi emberileg oly sokszor próbálkozunk, és olyan sokszor hiába való minden tettünk, minden gondolatunk, minden elhatározásunk arra nézve, hogy az életünket hogyan tudnánk jobban élni, hogyan tudnánk több mindent elérni, hogyan tudnánk megérezni az igazi szeretetet és a biztonságot. De nálad van, Urunk, mindez, és ezért emeljük hozzád a szívünket, a nyomorult, megtört, sebzett szívünket. A te kezedbe tesszük, és kérjük, hogy gyógyíts minket. Így taníts bennünket ma is a te ígédből, hogy a te utaidon járhassunk. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imánkat. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasok a 43-tól a 48. versig a mai napra kijelölt ige szakaszt. Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Amen. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy idézettel kezdjem a mai közös gondolkodásunkat. Mustó Péter könyvéből hoztam egy picit hosszabb idézetet. Az a könyvnek a címe, hogy Megszereted, ami a tiéd, és egy csodálatos könyv, mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom. És ebben a könyvében arról ír és arról gondolkodik ez a katolikus szerzetes bácsi, hogy mit is jelent a szeretet valójában, és hogyan is tudjuk azt megélni a mindennapokban. És egy ilyen vallomás szerepel ennek a könyvnek egészen az elején. Egy nehéz emberrel való találkozás döbbentett rá arra, hogy miközben vele bajlódtam, az Istennel volt dolgom. Mindenre számítottam, csak arra nem, hogy az Istennel kell foglalkoznom, amikor arról döntöttem, hogy egy emberrel kapcsolatot tartok-e, vagy sem. Delió testesítette meg számomra mindazt, amit egy emberben nehezen viselek, és amilyen sohasem szeretnék lenni. Megrendített, hogy hozzáállásomnak Istenhez volt köze. Viszonyulásomat Delióhoz meghatározta, hogy Istent komolyan veszem-e, vagy sem. Delió rámenős volt, erőszakos, lusta, ápolatlan, és senkit nem tartott tiszteletben, senkire nem volt tekintettel. Tőlem azt követelte folyamatosan, hogy foglalkozzam vele. A bogotai lakásomban történt. Gyönyörű kilátás nyílt a városra, és nem Delió járt az eszemben. Figyelmemet konkrét elfoglaltság nem kötötte le. Gyanútlanul tettem, vettem, és akkor tölt rám hirtelen egy ijesztő gondolat. Ha igazán hiszed, hogy mindenkit az Isten teremtett, akkor Deliót is. Ettől a gondolattól először megborzadtam. Készületlenül ért. Ijedelmemet tovább fokozta az, ami ebből a felismerésből következett. Ha Deliót is Isten teremtette és megtartja a létében, akkor lát valami kedvelni valót, valami szépet benne, amiért Isten szeretni tudja őt. Számomra Delió visszataszító volt, undorodtam tőle. Én semmit sem találtam benne, amit szeretni vagy tisztelni lehetne. Ha tényleg az a meggyőződésem, hogy minden ember Isten képmására van teremtve, akkor ő is Isten képmása. Ezért, ha következetes vagyok magamhoz, akkor Deliót nem kerülhetem ki. Mert ha elfordulok tőle, akkor Istentől fordulok el. Fájt elfogadni annak a lehetőségét, hogy kereshetném benne az Isten arcát. Mert ha ő Isten teremtménye, akkor én is felfedezhetnék benne szépet, szeretnivalót. De található-e benne egyáltalán valami jó, valami szép? Ilyen ízlése lenne Istennek? Minden porcikám tiltakozott az ellen, hogy Delióval foglalkozzam. Napokba, hetekbe telt, amíg ki tudtam mondani, hogy többé nem rázhatom le magamról. Időre volt szükségem ahhoz, hogy feladjam ellenállásomat vele szemben, és megengedjem a közeledését. Jóindulatú figyelemmel azonban csak sokkal később tudtam rátekinteni. Delió tanított meg arra, hogy minden emberben keressem Isten képmását, azt, amit a Teremtője kedvelhet benne. Hiszen a Teremtő olyan életet is akarhat, amely nem az én elképzelésem, és nem az én értékeim szerint alakul. Akit én nehezen viselek, Isten abban is kedvel valamit. Úgy döntöttem, hogy megadom magamat, és időt szánok Delióra. Attól kezdve csökkent bennem az ellenállás és az ellenszenv vele szemben. Megmertem engedni magamnak, hogy elfogulatlanul nézzek rá, és hogy meghallgassam. Megmertem engedni magamnak, hogy valami jót, becsülni valót fedezzek fel benne. Mert amíg védekeztem ellene, nem engedhettem meg magamnak, hogy meglássak benne valami jót, valami tiszteletre mértót. Amikor először tölt rám ez a gondolat, még megrémültem. Utólag nagyon hálás vagyok érte. Konkréttá vált számomra, hogy mit jelent ez az ige. Amit egynek tettetek, nekem tettétek. Isten az önmagunkhoz és másokhoz való viszonyunkban mutatkozik meg, és idézi elő a változást. Nem kapcsolatainkon kívül és azoktól függetlenül. Hogy meglátjuk-e, felismerjük-e Istent, azon múlik, milyen szívvel, milyen belső figyelemmel nézünk embertársainkra. Mustó Péter története egy emberről, akit nem kedvelt, akitől undorodott, és Isten mégis megtanította arra, hogy szeresse. Hogyan nézünk mi a másikra, mindazokra, akik körülöttünk vannak? Itt van előttünk ez a Jézusi ige szakasz, ahol idézi a mózesi törvényeket. Szeresd fel a barátodat, és gyűlöld az ellenségedet. De mégis megfordítja, újra gondolja, hogyan ezt Jézustól már megszokhattuk. Azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hány-hány olyan ember van az életünkben, akit talán nem is az ellenségünknek tartunk, de úgy, mint Mustó Péter, talán ellenszenvvel viseltetünk irántuk, vagy éppen undorodunk tőlük, taszítónak érezzük a jelenlétüket, a viselkedésüket, akár olyanok, akik nagyon-nagyon megbántottak, és nagyon nehéz velük bármit is kezdenünk, egy jó szót váltanunk, vagy csak jól rájuk néznünk szeretettel. De Isten valahogy mégis máshogy mutatkozik meg az irántunk, az emberiség iránt való szeretetében. És ez a mai igénk a szeretettel kapcsolatban pontosan ezt a fajta szeretetet hozza elénk. A szeretet kifejezés azt hiszem, hogy a mai világban végtelenül kiüresedett, és főleg a magyar szóhasználatban nagyon-nagyon elcsépelt is. Hiszen egy csokira is azt mondjuk, hogy szeretem, miközben az édesanyánkkal való kapcsolatunkra is azt mondjuk, hogy őt is szeretjük. Azt mondjuk, hogy szeretem a bablevest, és a szerelmünknek is azt mondjuk, hogy szeretlek. Nagyon érdekes, ahogyan a mai világban ez ilyen semmivé vált, olyan könnyűvé, és olyan elvesztette a bensőségét és az intimitását. A szeretet az egy nagyon-nagyon nehéz kifejezés. Sokan sok mindent gondolnak, éreznek ezzel kapcsolatban is. A mai alkalommal nem is kívánom megdefiniálni ezt a gondolatkört, hanem inkább abban a gondolatban szeretnék maradni, amit az ige is elénk hoz. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy Isten felhozza a napját a gonoszokra és a jókra is. Ő esőt ad az igazaknak és a hamisaknak is. Ha nagyon leszeretnénk egyszerűsíteni ezt a gondolatot, akkor arról beszélhetünk, hogy Isten szeretete pontosan egyenlően árad ki mindenkire. Ő felhozza a napját arra is, aki nagyon-nagyon gonosz, a rablógyilkosokra, mindazokra, akik börtönben vannak, azokra is, akik ellenünk vétettek, akiknek a fájdalmait, a sebeit mi hordozzuk. És felhozza ránk is, sőt, a nálunk sokkal jobb emberekre is, ha a saját megítélésünkben gondolkodunk arról, hogy ki a jó és ki a rossz. Sőt, azt mondja, hogy ha ezek az emberek elvetik a búzát, és megpróbálnak valamilyen produktumot készíteni a világban, tenni valamit, előre jutni, sikerre járni, akkor az az eső, amit ő gondviselő szeretetéből küld, az mindenkire pontosan ugyanannyira fog hatni. Ő felhozza a napját a gonoszokra és a jókra is. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak is. Milyen igazságtalannak tűnik ez? Mennyire nehéz ezt igazán elfogadnunk a mindennapokban, akkor, amikor nem esőről és nem a napnak a feljöveteléről van szó, hiszen tudjuk, hogy a nap már nem úgy jön fel, ahogyan akkor gondolták, hanem a Föld kering és mozog azért, hogy a nap a Földnek bizonyos pontjain látszódhasson. De mégis megtanít nekünk valamit Isten szeretetéről. Arról, hogy Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Hogy Isten ugyanúgy szereti minden egyes teremtését, hiszen mindenkit, a gonoszokat, azokat is, akiket mi a legelvetemültebbeknek tartunk, őket is ő formálta már az anyaméhben is. A hajszálaikat számon tartja, és szeretetével és gondviselésével ott van az életükben. Ezt nagyon nehéz elfogadnunk, mert mi valamiért mégis különbséget teszünk. Amikor a saját szeretetünkre gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy ott van ez a szeretlek szó, vagy ez a szeretem szó, de mégis, ha egy skálán el kellene helyeznünk, akkor a csokit az elejére tennénk, az anyukánkat, vagy a szerelmünket, vagy a gyermekeinket pedig a másik végére. Hiszen van különbség abban, hogy kit hogyan szeretünk. Sőt, ahogyan Mustó Péter is megfogalmazta, van ennek egy mínuszos része is, amikor valakit nem szeretünk és nem kedvelünk. Mi valahogyan máshogy mérjük a szeretetet, mint az Úristen. Máshogy gondolkodunk arról, hogy ki érdemli meg a mi szeretetünket, hogy ki az, aki érdemes arra, hogy gondviseléssel forduljunk feléjük. De Isten ma ebben az ige szakaszban Jézus Krisztus által arra hívja fel a figyelmünket, hogy a mi fiúságunk abban áll és abban látszik meg, hogy a mi atyánknak a szeretetével fordulunk a másik emberhez. És ez pontosan olyan nehéz munka, ahogy a Mustó Péter is leírta. Nem egy ilyen egyszerű kapcsoló van a szívünkben, hogy ezt majd átkapcsoljuk, és mostantól mindenkit szeretünk, hanem nagyon-nagyon nehéz és hosszú, fáradalmas munkával jár. Mert mi különbséget teszünk. Mi mindig méricskéljük magunkat és egymást, az érdemeink, a szépségünk, a sikereink alapján. Az alapján, hogy mennyire vagyunk kedvesek, hogy nézünk ki, hogy mi az, amit tenni tudunk a másikért. Sőt, olyan hiányunk van a szeretetben, hogy sokszor bármit megteszünk azért, hogy valahol, valakitől, valamikor csak egy pillanatra is érezhessük azt, hogy elfogadottak vagyunk, hogy úgy igazán szeretve vagyunk. De Isten, amikor arról beszél, hogy így lehet, így válhatunk az ő fiaivá, akkor azt a kérdést szegezi nekünk, hogy mi elfogadjuk-e azt, ahogyan ő szeret bennünket. A szeretetnek az origója, az eredete, az a Szent Háromságban lévő kapcsolatból ered. Ahogyan Isten szerette az ő fiát, és minden szeretetével együtt elküldte és feláldozta. Azért, hogy nekünk életünk lehessen, örök életünk. És ebbe a fiúságba hív meg bennünket is ez a mai igeszakasz is. Mert akkor fogják meglátni, hogy Isten fiai vagyunk, hogyha azokat is szeretjük, akik az ellenségeink, és imádkozunk azokért, akik üldöznek bennünket. Pál apostolnak is érdekes volt ez a gondolat, és a Galatai levélben írt erről hosszabban. Ebből szeretnék pár verset felolvasni még. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgáktól. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll, az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, atyám, úgyhogy már nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Ezt jelenti a fiúság. Ahogy ez az ige is leírja, Jézus Krisztussal nyitottá vált számunkra az, hogy fiúként éljünk, hogy ne szolgaként, ne gyermekként tekintsünk magunkra, és ne így éljük a mindennapjainkat, a szolgaság lelkébe vetve magunkat, a félelem békjóiban, a szorongásokban, hanem tudjunk engedni az atyai szeretetnek, annak az atyai szeretetnek, ami az origója és az eredete mindennek, Isten tökéletes szeretetének. És ebbe a fiúságba hív meg bennünket ez az ige szakasz is. Minden olyan nehézségünkkel és minden olyan emberrel együtt, akikkel talán nehezen tudjuk ezt megélni. És úgy is, hogy talán még önmagunkkal kapcsolatban is nehezen éljük meg azt, hogy mi szeretve vagyunk, hogy fiak vagyunk, és nem pedig szolgák a mindennapjainkban. Ez a szeretet, amiről itt Jézus Krisztus beszél, ez valami egészen más, mint amit a mi emberi gondolkodásunk el tud képzelni, amiben a mindennapjainkat éljük. De amikor Isten szeretetéről beszélünk, és arról, hogy mi keresztényként ezt elfogadjuk, és ebben szeretnénk élni, akkor Isten arra hív bennünket, hogy valóban próbáljunk meg olyan nyitottan lenni e felé, ahogy a Mustó Péter is megfogalmazta, hogy próbáljunk meg azzal a szeretettel és azzal a szemüveggel nézni mindenkire és önmagunkra is, amilyennel Isten is néz ránk. Mert ő felhozza a napját a gonoszokra és a jókra is, és esőt az az igazaknak és a hamisaknak is. Sőt, ő felhozza a napját ránk, akkor is, amikor gonoszok vagyunk, és akkor is, amikor igazak. És esőt ad nekünk akkor is, amikor igazak vagyunk, és akkor is, amikor hamisak. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod mindannyiunknak a szívét. Te látod minden megtörtségünket és fájdalmunkat, és azt, hogy mennyire vágyunk az igazi, valódi szeretetre. Arra, amit oly sokszor meg sem tudunk fogalmazni. Arra, amit talán emberi ésszel fel sem foghatunk, és emberi logikával talán le sem tudunk igazán írni. És te látod azt is, hogy mennyiszer tapasztaltuk már azt, hogy te a te gondoskodásoddal odafordulsz hozzánk, hogy te megbocsátasz nekünk, akkor is, amikor gonoszul és hamisan viselkedünk, és hogy hányszor és hányszor nem vettük ezt észre, és nem írtuk a szívünk mélyére a te szeretetednek a hatalmát. Urunk, kérünk, hogy formálj minket, hogy valóban vedd a kezedbe a szívünket, hogy a te szereteted járhasson át, és láthassuk meg magunkat is ebben a szerepben, hogy nem a világ szolgái vagyunk, hogy nem a félelemnek a rabszolgái vagyunk, hanem a te fiaid, és ezáltal örökös társai Jézus Krisztusnak. Örökös társai a szenvedésben, örökös társai a küldetésben, és örökös társai a nagy reménységben, az örök életben. Urunk, te látod azt, hogy milyen nehéz nekünk szeretni. Te látod azt, hogy milyen nehéz elfogadni azt, hogy te így szeretsz minket. Könyörgünk azért, hogy te szent lelked által add a fiúság lelkét a mi életünkbe. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet is. Záró énekül egy nem énekes könyv éneket hoztunk. Egy kinyomtatott lapokon, még ha valakinek nincsen, akkor Katika tud belőle adni. Az a címe az éneknek, hogy Ragyogó szeretet. Áldás békesség, mindenkinek további szép vasárnapot kívánunk!